Jó napot kívánok, robogunk tovább a hétvégi menetrendben. Egy egyáltalán nem szokványos bemutatóra készül a Bábszínház. A Hamupipőke című előadás csak nyomokban tartalmazza azokat a részleteket, amelyekre a legtöbb ember gondol a cím hallatán. Ez a Hamupipőke a második ipari forradalom korában játszódik, a részletekről pedig Kuti Ágnes rendezővel Kalmár András beszélget.
Beszélgettem én már erről a darabról, többek közt a szerzővel, Gimesi Dórival, és ő azért elárult egy-két dolgot nekem meg a hallgatóknak, és itt olyasmikről volt szó, hogy azért itt egy 19. századi környezetbe kerül be ez a hölgy, és reformkor van, és van egy kis steampunk, a lány édesapja az egy hajós kapitány, szóval ezt a Hamupipőkét egy kicsit olyan halovány leánynak ismertük meg a mesékből, és itt valahogy egy sokkal életvidőbb, vidámabb csaj tűnik elénk. Nem tudom, hogy így van-e.
Igen, abszolút jól látott. Tulajdonképpen egy olyan mesére gondoltunk, ami valóban visszaröpít minket egészen a Grimmék idejébe, nagy romantikába, ahol a felfedezések időszaka van, tehát például a hajós kapitány apuka, hát egy gyarmatosító területen játszódó meséről van szó, tehát az apukának éppen a gyarmatokra kell utaznia, ezért hagyja ott a mostohájékkal Hamupipőkét.
Aha.
És ez a mi lányunk, ez a romantikához kapcsolódóan, hát mit szeret egy romantikus lány? Álmodozni, gondolkodni, történeteket szőni, meséket írni saját sorsáról, meg különböző elképzelt szereplőiről, és ez a belső világa az, ami hihetetlenül izgalmas, és amire ő vágyik, és hát természetesen a külvilág számára, meg az adott kornak a morális és erkölcsi értékrendjét követő dolgokat kéne megtanulnia, és szabályokat, amiket ő tud is, csak sokkal többre vágyik. Tehát a mi Hamupipőkénk egy olyan álmodozó, aki úgy gondolja, hogy sokkal többre hivatott, mint sem az adott társadalmi női szerepe.
Aha, hát ez egy eléggé előremutató és nagyon aktuális gondolat, tehát tulajdonképpen egy kis szüfrazsett bújt el Cinderellában.
Abszolút, igen, abszolút. És mivel a felfedezések korában vagyunk, ezért másik nagy fő támaszunk az pont az volt, hogy akkor indul el az elektromosságnak a felfedezése, de hogy mi ebben nagyon belekapaszkodtunk ebbe a területbe, ugye a második ipari forradalom, és éppen ezért megtaláltuk párjaként, a Hamupipőke előadás párjaként, hogy akkor foglalkozzunk, amihez a fény szükséges, tehát az árnyékokkal.
Aha.
És akkor így jutottunk el odáig, hogy ebben a történetben árnyékok és élőszereplők találkozása lesz látható, és erre építettük fel az egész Hamupipőke univerzumunkat az alkotótársakkal.
Na, mielőtt belemegyünk a részletekbe, szerintem egy-két dolgot azért tisztázzunk. Ugye mondtam, hogy egy bábszínházi előadásról van szó, de hát ahogy ezt már megszokhattuk, nálatok a Budapest Bábszínházba ugye általában kombináljátok az előadásokat, mármint az élőszereplőket, a bábokat, és hát a különböző végtelen mennyiségű báb technikát. Nem tudom, hogy ebbe az előadásban mik az alapvető hozzávalók, tehát hány élőszereplő van, mennyi a báb, vagy hogy ezek változnak-e?
Hát itt el kell képzelni egy élőszínházi előadást, egy zenés élőszínházi előadást, aha, ahol egyszer csak átfordulunk ányszínházzá, és az ányszínháznak is arra technikájára, amikor az ember sziluettekkel, meg a különböző írásvetítőkkel, meg különböző fénytechnikai csodákkal és bűvészmutatványokkal úgymond kombináljuk az előadást.
Aha.
De már rögtön, hogy kérdezted, már rögtön ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez technikának minősül-e az ányszínház, és ez a bábszínháznak egy technikája-e vajon, hasonlóan, mint a vajang, vagy a marionett, vagy a kesztyűsbáb, és ez az árnyszínház is-e vajon egy technika, vagy pedig egy önálló műfaj.
Uh-huh.
Mert azért erről is megoszlanak a gondolkodóknak a véleményei, ugyanis hát itt ugye hozzájön a bábszínház esetében, a bábbal foglalkozunk, igen ám, de itt nem a bábbal, meg hanem a bábnak a vetületeivel foglalkozunk, ebben az esetben meg az embereknek a vetületével, ami ugye már is egy másik szintre emeli.
Aha.
Az egész kérdéskört, hogy akkor egy vetülettel való foglalkozás az akkor még a báb-e, vagy nem a báb műfajnak-e a technikája?
Hát igen, szóval ez egy filozófiai kérdés, de hogyha belegondolunk, hogy egyébként vélhetőleg ez a legősibb technika, vagy technológia, vagy hát nem tudom, bábozási forma, mert hogy hát valószínűleg ez a tűz felfedezésével abszolút együtt keletkezett, mármint hogy rögtön lehetett bábozni, meg dolgokat mutogatni a barlang falán, valahogy, ahogy én ezt így elképzelem, hogy a neandervölgyiek ezzel szórakoztatták magukat. Most nyilván ez persze iszonyan sokat fejlődött, hát hogyha csak rá gondolunk, ugye van ez a, nem tudom a nevét, de Indonéziában ugye nagyon népszerű ez a csodálatos.
Vajon kulit játék.
Igen. Tehát nyilván ezt egészen modern formában is lehet alkalmazni, és lehet az árnyékot különböző extra fényekkel kombinálni. Láttam egy-két elég izgalmas fotót, azért merek ilyeneket mondani, mert a Facebook oldalatokon azért vannak erre utalások, és ott látni bizony egyrészt egy ilyen furcsa, hát gelka szerviz-szerű képet különböző szétszerelt írásvetítőkről, másrészt nagyon izgalmas és misztikus dolgokat, valóban sziluettek, fények, lámpák, és egyebek gyülekeznek ott a színpadon.
Igen, igen. Tehát így most említetted az indonéz előadás élményedet, azért, hogyha rögtön összehasonlítjuk már a kettőt, akár az én előadásomat, vagy egy indonéz előadásnak az eszközparkját, akkor ugye az van, hogy a tradicionális ányszínházban főleg viasz és olajlámpákat használtak annó.
Aha.
És azok a kulcsfontosságú elemei voltak az előadásoknak a megvilágításában, és ezt határozta meg tulajdonképpen az előadások hangulatát és az esztétikáját is. Ezen kívül volt egy sokkal mélyebb értelme is ezeknek a lámpáknak, amiket használtak, hogy ezek az olajlámpák az átkötést jelentették a túlvilág és az evilág jelenései között, uh-huh. Tehát magán a vetítési felületen jelentek meg azok a történeti szereplők, azok az istenségek, azok az elemek, amiket a bábjátékos bemutatott. Tehát, hogy ezek a fényforrások mind ilyen fix fényforrások voltak, egy adott pontra rögzült fényforrások voltak, de volt egy ilyen szimbolikus értelmezési lehetőségük is. Amivel mi dolgozunk, hát az ugye egy teljesen másik rendszer, mert pontosan az elektromosság felfedezése óta ezek a fényforrásoknak a helyei megváltoznak, és ezáltal rengeteg lehetőségünk van megnagyítani, kicsinyíteni árnyékokat, félbevágni embertesteke árnyékait, belevetíteni gondolatokat egy embernek a fejébe, több fényforrásnak a lehetőségével, szögeket tudunk váltani a fényforrásokkal, és ez olyan szinten megnyitotta a Pandora szelencéjét az árnyszínházasok számára, hogy a mai napig folyamatosan újabb és újabb kutatásoknak az eredményeit lehet látni fesztiválokon. Tehát onnantól kezdve, hogy a ledet feltalálták, aminek a színes izzó lehetőségét, a fényhőmérséklet szabályozókkal lehet komponálni. Tehát egyszerűen teljesen másról szól, mint egy tradicionális ányszínház esetében a kortárs ányszínház. És hát mi ezekkel játszunk, hogy mondott te is, így az írásvetítőket láttál meg, hát azt hiszem 14 árnyámpát használunk, ami például van olyan jelenet az előadásban, amit úgy csináltunk meg, mint egy videóklip, tehát az az öltözködés, a báli öltözködés jelenet, ahol a mostoha lányok öltözködnek, és az egy videóklipet lát tulajdonképpen majd a néző 8x4 méteres ányvásznon, és ebben a videoklipben kihasználjuk azt, ami az ányszínháznak a sajátja, tehát például azt, hogy hogyan tudok félbevágni egy embert, és hogyan tudok például úgy szoknyákat cserélni, hogy nem kell levenniem egy szoknyát, hanem alattam cserélődnek szoknyák, mert egy másik fényforrásból vetítjük oda azokat az embereket, akik a szoknyákat viszik hozzák be a térben, és ezáltal én nagyon sok trükköt lehet csinálni, ami elképzelhetetlen egy élő színházban például. És pont ezeknek a fényváltásoknak köszönhetően, hogy például 14 lámpát használunk ebben a jelenetben, az egész jellege olyan, mint egy jól megvágott videóklip, tehát hogy 6-8 másodpercenként változtatjuk a különböző operatőri szögeket, úgymond, aha. És ezáltal ilyen nagyon izgalmas minifilmeket tudunk varázsolni az előadásba.
Fú, hát elképesztően hangzik, nyilván mindenki próbálja valahogy ezt így a fejébe így lefordítani képekre. Te, és mondd tulajdonképpen, mi a korosztály? Mert ahogy ezt így elmondtad, azt gondolom, hogy szerintem minden felnőttnek fölkeltettük az érdeklődését, de nyilván azért így, meg hát a bábszínházról tudjuk, hogy elég pontosan be is lövi mindig, hogy kiknek érdemes mire mennie. Szóval hova pozícionáltátok ezt a hamupipőkét?
Egy 6 pluszos előadásnak szántuk, ami abszolút megfelel, hiszen a történetmesélés szempontjából megkapják a gyerekek azt a történetet, ami egy hamupipőkétől elvárható. Azért nem mondanám a kisebb korosztályt, mert azért, hogyha belegondolunk, hogy a hamupipőke, amikor az édesapja magára hagyja a mostohával és a két mostoha testvérrel, akkor ott ugye nekünk azt megjelenítjük azt, ahogy szegényt egyre kevésbé szeretik, egyre jobban támadják, és aztán eljut egy teljes identitásvesztésig. Aha. Az életében, és emiatt talán azt gondolnám, meg az édesapja meghal, és ezt is egy levél formájában tudjuk meg, tehát ugye ezért gondolom, hogy egy 6 pluszos korosztály számára fogyasztható ez a történet, meg amiket hozzátársítottunk árny elemeket, úgy gondolom, hogy azok már olyan áttételes metaforikus jelentésűek, amik mindenképpen ott hoznak be plusz képeket a gyerekek számára, amivel már tud is kezdeni valamit egy 6 éves.
De Ági, és miért izgat, hogy foglalkoztat téged ennyire az árnyjáték? Az lehet róla tudni, hogy abszolút bábozós családból jössz, ugye a szüleid is ezzel foglalkoztak, meg előadó művészettel is foglalkoztak, tanultál Berlinbe, tanultál mindenfelé, ugye ott voltál a Cirókába, de hogy most ez került a te fókuszodba, vagy mindig is ott volt az árny?
Egy kicsit korrigálnék, én még mindig a Cirókában vagyok, ott vagyok művészeti vezető, de amit mondani szeretnék, igen, engem mindig is foglalkoztatott az Árnyszínház, hol jobban, hol kevésbé, hát talán oda nyúlnék vissza, ami szerintem minden gyereknek benne van a saját gyerekkori történetei között. Egyrészt a diafilm vetítő, ami még az én generációmnak abszolút egy ilyen nagy vizsmája volt, amikor hétfőn éppen nem volt tévéadás, és akkor diafilm nézés volt, és amikor átvette a diafilm nézés helyett, azt, hogy csak bekapcsoltuk a diavetítőnek a fényét, és akkor ott bohóckodtam a bátyámmal. Tehát abszolút ez az egyik élményem, a másik élményem, ami szintén a gyerekkorral kapcsolódik össze, az a szorongó sötétben, amikor elmegy egy autó a házunk előtt, és a Cliviának a leveleit megvilágítja, és a Clivia levelei a plafonra felvetődnek, és olyanok, mint egy polipnak a hosszú karjai. Aha. És hát a legrosszabb az volt, amikor meg akart állni az autó, mert akkor a Clivia leveleinek az árnyéka pont az ágyam fölött állt meg. És ez nagyon erősen bennem jön a mai napig.
A botanikában kevésbé járatos hallgatunk kedvéért, mint jó magam. A Clivia az melyik? Hosszú. Az a hosszú, egyenes?
Clivianak ilyen nagyon hosszú levelei vannak. Aha. És teg olyan, mint egy polipcsáp. Aha. És este, amikor az ember ezt a Cliviával találta szembe magát, Clivia árnyékával találta szembe magát, akkor bizony az elég félelmetes hatást keltett számomra. Ugyanaz a növény, ami nappal meg lenyűgözött, különösen a virágai miatt, tehát hogy pont ez egy ilyen nagyon éles kontraszt volt, hogy nappali szépséget este egy ilyen félelem társította, és ez ilyen egyszerűen meghökkentő is volt, meg valami vonzó is volt ebben a dologban, és aztán ez a dolog, nem tudom, hogy onnantól származik-e bennem ez az Árnyszínház iránti érdeklődés, de az biztos, hogy amikor én diákszínjátszóként dolgoztam, már oda is betettem az árnyjátékot, illetve nagyszerű mestereim voltak Budapest Bábszínházban Blasek Gyöngyi, akitől tanultam, a tradicionális Árnyszínházban a kínai technikát például, meg kézjátékokat, illetve Németországban ott több színház is kifejezetten az árnyszínházzal foglalkozik, és ott nagyon sokféle válfaját láttam a különböző árnytechnikáknak, tehát ez nekem egy ilyen 20 éves kutatásommá vált lassan, hogy minél több olyan trükköt és lehetőséget találjak az árnyszínházban, ami ilyen wow élményt okoz az embereknek.
Fú, hát ez nagyon komoly. Te, és hogy álltok most a próba folyamattal, mert ugye össze lesz a bemutató, gondolom valamikor évad kezdés idején, de hogy ilyenkor mindent beállítotok, kidolgoztok, fölírtok szépen, aztán mindenki elmegy nyaralni, és mindenki, ami nincs felírva, azt jól elfelejti. Szóval, hogy hogy működik ez azért? Ez mindig érdekes egy színház életében.
Igen, hát ez most egy speciális folyamat, ugyanis nagyon-nagyon sok kísérletezés előzte meg ezt az előadást, és ez a kísérletezés arra nagyon jó volt, hogy kiderüljön, hogy például csak az adott nagy színpadi térben tudjuk az árnyakat próbálni, mert ahogy egy másik térbe kerülünk, abból pillanatban teljesen más arányok lesznek, aha, más helyről jönnek a fényforrások, és egyszerűen
persze,
nem
a távolságok
próbálni.
Rettenetesen számítanak.
Abszolút, igen, és ebből kifolyólag muszáj volt azt megteremteni, hogy csak a nagy színpadon tudjunk próbálni. Úgyhogy most több blokkban próbálunk, amikor éppen a Báb Színházban lehetőség van rá, úgyhogy még júniusban is visszatérünk, aha, és tovább kísérletezünk még olyan dolgokon, amik még nem működnek, és megpróbálunk úgy elmenni a nyári szünetben, hogy már egy házi bemutatót tudjunk csinálni a társulat többi tagjának, és úgy elmenni, hogy már csak nyáron kipihenve rástartoljunk az utolsó 5 napunkra. Hogy a bemutatóig eljussunk.
Nagyon izgalmasan hangzik. Ha már így szóba került ez, akkor mesélsz egy pár szót az alkotótársakról, hogy kik ők?
Igen, igen, igen. A régi alkotótársam Gimesi Dóra, akit te is említettél.
Igen, igen.
Dórával már lassan, azt hiszem 20 éve kötődünk egymáshoz, és ennek a hamupipőkének volt előzménye is, mert a legelső hamupipőke variációt a Vojtina Báb Színházba együtt dolgoztuk ki, és együtt vittük színre. Tehát tulajdonképpen van előzménye már ennek a hamupipőkének. Mihács Gábor, akivel pár éve dolgozom együtt, és nagyon inspiráló az ő személyisége, és hihetetlenül izgalmas jelmezeket készített ehhez a hamupipőkéhez. Azt el kell mondanom, hogy mivel ugye a fény árnyékokkal játszunk, ami a világos felületen a fekete árnyékfigurákat látunk főleg. A Gábor ugyanennek megteremtette a pandant párját az élővilágban, ott is fehér alapruhákban lesznek, és fekete szálak futnak ezeken a ruhákon, kicsit kiemelve a sziluettségét a színészeknek. Nagyon csodálatos, és ráadásul ilyen rács szerkezetbe rakta bele a nőket, ugye 19. század, és ez a rács szerkezet egyben, azon kívül, hogy fekete rácsok, és nagyon jól néznek ki árnyékban, azon kívül meghatározzák azt is, hogy egy szabály világ szerint lehet csak létezni, uh-huh, és nem véletlen például az, hogy ebből a szabályból majd a Királyfi meg a hamupipőke, aki kilóg, akik nem hajlandók ezt a rács szerkezetet magukon tartani, és a bálon ezek nélkül találnak egymásra. És hát még külön extra, hogy mi vagy a fényekkel, meg az árnyékokkal játszunk, amennyire az árnyékbirodalma hamupipőkének az az időszaka, amikor a mostoháék mellett van, és ahogy őt elnyomják, és ahogy elveszíti szegény szép lassan az egész személyiségét, a társadalmi helyét, az apukáját, a családhoz való kapcsolatát, hát a saját személyiségét is elveszíti olyan formában, hogy megszűnik háromdimenziósként létezni, tehát élő szereplőként megszűnik a hamupipőként, és ahogy őt hamupipőkének nevezik és a konyhába küldik, ő csak árnyékként játszik tovább az előadás folyamán.
De szép.
És amikor ott hagyják a lencse válogatásra, akkor tulajdonképpen a lencse válogatás fogja azt megmutatni nekünk, hogy a lencsevágatás nem csak arról szól, hogy egy kegyetlen feladat, amit nem lehet teljesíteni a mostoha részéről, hanem tulajdonképpen az, hogy én ahhoz, hogy tovább lépjek egy következő szintre, ahhoz nekem ki kell válogatnom magamban a jó és a rossz dolgokat. És én akkor tudok egy következő szintre lépni, hogyha már rendet tettem saját magamban. Úgyhogy mi ezt az egész lencseválogatást úgy oldjuk meg, hogy az ő emlékképeit fogja rendbe rakni a lencsékkel, és ez adja azt az erőt, hogy ő saját maga erejénő fogja felemeli a vásznat, és kilép, és újra háromdimenziós húsvéremberré válik a hamupipőke. Na, ehhez az ötlethez is Mihács Gábor tervező segítségét kaptam.
Hát figyelj, eddig is sejtettem, hogy a felnőttek se unatkoznak majd ezen az előadáson, de hát most már biztos, tehát amiket itt elmeséltél, hogyha ez a tantusz az idősebbeknek is leesik, és hát miért ne esne, akkor azt hiszem, hogy szóval van mind gondolkodni, vagy lesz mind gondolkodni majd az előadás
Bízom
után.
Benne. Azért a gyerekeket nagyon meg fogja segíteni Pirisi Lászlónak a zenéje,
aha,
aki hihetetlenül izgalmas, kicsit Walt Disney, kicsit elvontabb irányba, de egy nagyon-nagyon jó ízű, és az Áncínháznak pont ez a kicsit komor, kicsit szimbolikus világát egy kicsit ellenpontozza majd, úgyhogy nagyon játékos és fülbemászó dallamokat írt. Úgyhogy tulajdonképpen a próba folyamat előtti, utolsó előtti héten meg tudod győzni arra, hogy énekeljenek a darabban, és azt hiszem, hogy ez nagyon jót is tesz, még lazítja az előadást, és még inkább szól a gyerekek nyelvén.
De jó. Figyelj, Ági, elszaladt az időnk, de azért gyorsan mondd el még a
Kovács Domonkos, mindenképpen el kell mondanom. Ő a koreográfus ennek az előadásnak, akinek egy nagyon, nagyon extrém világot álmodott meg. Ez mind majd a táncokban, illetve a különböző dolgok mozgatásában majd megnyilvánul. Illetve Csarkó Bettina a Mupipőke, és az Elnagy Attila a királyfi, a két főszereplő, Palla Imara, Mostoha, Podlovics Laura és Pályer Alma, Mostoha lányok, Hannus Zoli az apuka, Tatai Zsolti a királyfinak a segítője, és mindenképp ki kell emelnem, hogy az Árnyvászon mögött hat csodálatos kollega dolgozik, Kovács Kati, Bánki Eszter, Juhászi Bolya, Karádi Bori, Rusz Judit és Kemény István, akik tulajdonképpen ugyanolyan fontosak az előadás szempontjából, mert ezt a csodálatos vizualitását ők hozzák létre az előadásnak. És mindenképp szeretném még megemlíteni két kollégának a nevét. Egyrészt a szenikai segítségben Torma Gábor volt, aki a színpadi csodákat segíti, hogy valóra váljanak, és a legfontosabb pedig Szondi György, aki a fővilágosítója a színháznak, mert az ő segítségével valósulnak meg azok az árny jelenetek, ami nélküle lehetetlen lenne.
Koti Ágnessel, a Budapest Bábszínház Hamupipőke című előadásának rendezőjével Kalmár András beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk, picit ne menjenek sehova, azonnal jövünk vissza.